válaszol a kérdéseitekre. Szerintem már sokat beszéltünk róla, meg hallottuk róla, úgyhogy nem is húznám az időt, hanem átadom a szót. Aki esetleg lemaradt róla, nyugodtan lehet mondani, este 8-ban minden igaz, akkor az előadásban elérhető lesz a részletről.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Most veszem észre, hogy rossz helyre tettem a kamerát a fény szempontból. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon megtisztelő, hogy ismét itt lehetek. Valóban most már ez sokadik éve van. Miről beszélgessünk ma? Bajba vagyok. Beszélgessünk a zsidóságról. Két fontos ilyen technikai közlendőm van amellett, hogy ugye ilyen videó készülne. Az egyik, hogy én beszélnék egy negyed órát, 20 percet. Légy szintsetek le, hogyha túl mondanám, mert hajlamos vagyok ilyesmire. És aztán pedig jöhetnének kérdések, amivel kapcsolatban egy szabály van, hogy nincs szabály, és azt szeretném, arra ösztönözlek benneteket, és kifejezetten könyörgöm, hogy kérdezzetek sikamlós, kemény, meredek kérdéseket is, ne fogjátok vissza magatokat, nyilván nincs rossz kérdés, csak rossz válasz. Nézzük meg az összes létező sztereotípiát, meg olyan kérdést, amit eddig nem mertetek, vagy nem volt kitől megkérdezni, itt a remek alkalom, senkit nem fogok megkövezni még most. Okay, szóval Megyeri Jonatán vagyok, ortodox rabbi, és arra gondoltam, hogy két dologról beszélnék alapvetően, vagy két irányból közelíteni meg a zsidóság bemutatását. Az egyik a nép, nemzet vagy vallás kérdése volna. A másik fontos téma pedig az, hogy mit keresünk itt ezen a világon. Ilyen könnyed témát választottam ma reggelre. Mi az ember teremtésének a célja, az ember létezésének a célja, életének a célja, miért vagyunk itt ezen a világon, és hogyha ezt megértjük, akkor megértjük azt is, hogy a zsidóság hogy volt képes fennmaradni 3335 év óta, az elmúlt 3335 és fél év óta, és nem, amely teljesítményre semmilyen más nemzet a történelemből még eddig nem volt képes, mármint a ilyen hosszú időn való fennmaradásra, gyakorlatilag érintetlenül, és ez alatt a hitrendszert értem, nagyjából érintetlenül. Ugye a klasszikus kérdés, ami sokakat érdekel ahhoz, hogy megértsék, hogy ez a zsidó tulajdonképpen ez micsoda, milyen fajta állat a zsidó. Ez egy vallás, ez egy nép, ez egy világösszeesküvés, egy gazdasági társaság, vagy egy Kón és Grün a viccekből, szóval, hogy mi a zsidó tulajdonképpen is. Ez egy olyan kérdés, ami a zsidókat is foglalkoztat, minket, magunkat is foglalkoztat. Most már 3335 és fél éve. Ekkor volt ugyanis, hogy a zsidók kijöttünk Egyiptomból, az egyiptomi rabszolgaságból. Ez a teremtés után 2448. évben volt. Most írunk 5783-at. A zsidó kollektív memória mindenre emlékszik. Az egyes emberek nem mindenre emlékeznek, de kollektíve mindenre emlékszünk. Például azt is tudjuk, hogy csütörtök este volt, amikor kivonultuk Egyiptomból. 2448. évvel az ember teremtése után. Egy szép csütörtök éjszaka, és azt is tudjuk, hogy 600 ezer 20 és 50 év közötti férfi vonult ki Egyiptomból, és ehhez, hogyha hozzászámítjuk a 20 évnél fiatalabbakat, meg az idősebbeket, meg hozzászámoljuk a nőket, akkor kis fejszámolással körülbelül extrapolálásnak hívják az ilyesmit, azt hiszem. Olyan 2-2,5 milliós tömeg lehetett, amely kivonult Egyiptomból, hogy 50 nappal később megérkezzen a Szinái-hegyhez, ahol Isten megjelent ennek a 2-2,5 milliós tömegnek. És átadta, vagy Isten megjelent, volt egy reveláció, képzeljük el, ahogy akarjuk, azt meséli a Tóra, Mózes második könyvében, a Tóra egyébként a Mózes öt könyvét jelenti szűk értelemben, tágabb értelemben, mivel az egész zsidó irodalmat, rabinikus irodalmat, Bibliát és így tovább, Talmudot és egyebek. Tehát azt meséli Mózes második könyve, hogy a nép, az egész nép látta a hangokat és hallotta a fényeket. Valami hasonló nyelvezetet használ a Tóra. Mennydörgés volt, villámok voltak, egy ilyen, ma úgy mondanánk, hogy hang- és fényeffektusok kísérték ezt az eseményt, mármint a, a kinyilatkoztatást, amelyhez hasonló esemény nem volt a világtörténelemben eladdig, és azóta sem. Nem isteni kinyilatkoztatás nem volt, mert az esetleg még lehetett is, meg volt is, különböző proféták és szent embereknek, de az, vagy egy kisebb csoportjának, szent emberek egy kisebb csoportjának, de az, hogy egy ilyen masszív tömeg előtt megjelenik Isten, és mindenki átérzi, valamilyen transzcendens élményt érez át, egy ilyen hatalmas tömeg, ehhez hasonló nem volt a világtörténelemben. A Maimonides, egy 12. századi zsidó filozófus, Moshe ben Maimonnak hívták, görögösen Maimonidesnek is szoktuk nevezni, Egyiptomban élt egyébként. Ő azt mondta, hogy a zsidóság, vagy a zsidó vallás, a zsidó hit igazát többek között ez is bizonyítja. Az a tény, hogy senki, hogy egyszerűen ekkorát nem lehet hazudni. Vagy hát, hogyha ekkorát hazudna az ember, hogy nem csak, hogy 2,5 millió ember látta és tapasztalta ugyanazt az isteni kinyilatkoztatást, hanem még ráadásul azt is mondjuk, hogy minden akkor élt zsidó ember ott volt a kinyilatkoztatáskor, ekkorát hazudni nem nagyon lehet, vagy hamar kiderülne, ugye? Szerintem Abraham Lincoln mondta azt, hogy kevés embernek hazudhatsz sok nagyot, sok embernek hazudhatsz, vagy kevés embernek hazudhatsz sokszor, sok embernek hazudhatsz kevésszer, de sok embert sokszor nem tudsz átverni. Olyan nincsen, hogy ekkora tömeget be tudsz csapni, ugye? Elég egyszerű, egy generációval később, hogy apám volt a Sinai-hegyen, tapasztalta Isten, de én apám nem volt ott. Tehát akkor kész, akkor meghal a sztorinak vége. Ehhez képest ez a sztori, ez még most 3335 év és 9 hónap után is teljesen áll és valid. Itt válik a zsidó nép néppé, ettől az élménytől válik néppé, családdá már korábban vált, hiszen az a 2,5 millió ember, azt olvassuk a Bibliában, az egy embernek, pontosabban kettőnek, Ábrahámnak és Sárának a leszármazottai. Ugye akik ezelőtt, mármint a kinyilatkoztatás előtt körülbelül 500 évvel, 500 esztendővel élnek, Ábrahám 1948-ban születik, pont 500 évvel az egyiptomi kivonulás előtt, és ekkor tőlük származik ez az irdatlan sokaság, hogyha most valaki antropológus, és azon gondolkodik, hogy hogy lehet 500 év alatt, nem tudom, két embernek 2,5 millió leszármazottja, akkor ezzel a problémával már a Talmud is foglalkozik, és megemlíti, hogy az egyiptomi rabszolgaság alatt irdatlan népszaporulat volt a zsidó körében. Ugye azt úgy fogalmaz Mózes második könyv, hogy minél jobban szorongatták a népet, annál jobban szaporodott, annál több gyermek volt, arról mesél a Talmud, hogy tízesikrek születtek, gyakorlatilag sorozatszámra. És az a tény, hogy a Talmud egy ilyet bevállal, egy ilyen mondást bevállal, ez mindig azt mutatja, hogy tudja pontosan, tehát amikor a rabik mondanak egy ilyen merészet, akkor ők pontosan tudják, hogy most éppen nagyon merészet mondanak, különben nem lenne ilyen nagy szó kimondani. Ugye? Tehát pontosan tudja, hogy, és éppen ez adja a dolog hitelességét, hogy ki mernek mondani ilyen képtelenségnek tűnő, vagy első olvasatra akár képtelenségnek tűnő érve. Most, tehát ez, ami az Ábrahámtól való származás teszi a zsidó népet családdá, vagy néppé, a Sinai-hegyi kinyilatkoztatás teszi a zsidó népet vallássá, ez a hitrendszer, ami összeköti ezt a népet, és aztán az egyiptomi kivonulás után cirka 50 évvel a Szentföldre való bevonulás Józsué vezetésével, erről olvashattok a Bibliában, Józsué vezetésével a zsidó nép elfoglalja a Szentföldet, a mai Izrael állam területét, és ekkor válik tulajdonképpen nemzetté. Egy 10. századi Babilóniában, az a mai Irak Irán területén van származó rabbi, filozófus azt mondta, úgy fogalmazott, hogy a zsidó népet, ami igazán néppé teszi, az a Tóra, az a hitrendszer. És ez valójában így van, hiszen, ahogy említettem, van egy nép, egy genetikai összetartozás, van egy nemzeti összetartozás, ez az azonos országban való élet, most már az elmúlt 2000 évben kevésbé, de azt megelőzően igen. De ami igazán néppé tesz bennünket, az a közös hit, az a tény, hogy elhisszük azt, hogy Ábrahámtól valók vagyunk, és Sárától valók vagyunk. és aki csatlakozik a zsidó néphez, mert a zsidó nép, zsidó vallást fel lehet venni, tehát be lehet térni a zsidó vallásba, dacára, hogy a zsidóság nem egy hittérítő vallás, nem keressük azt, hogy valaki jöjjön, sőt, inkább lebeszélünk mindenkit arról, hogy jöjjön, el is mindjárt fogok beszélni egy pár szót, mert szerintem nagyon fontos. Ennek dacára valaki igen elszánt, akkor fel lehet venni a zsidó hitet, nem egyszerű, és nagyon nagy elhivatottságot követel, de be tudsz lépni ebbe a családba, ha úgy tetszik, be tudsz házasodni, idézőjelbe téve persze. Tehát ez egy olyan család, aminek tagja lehet lenni, úgyhogy innentől kezdve a genetikai azonosság az nem feltétlenül tetten érhető, hiszen a történelem során azért sokan tértek be a zsidó vallásba, hanem is tömegesen, bár voltak olyan időszakok, ugye a Bibliából több, legalább két ilyen időszakról is tudunk, amikor tömegesen tértek be az emberek a zsidó vallásba. Az egyik pont a héten volt Purim ünnepe, kedden, és felolvastuk a bibliai Eszter könyvét, aminek a végén olvashatjuk, hogy olvastatok az bibliai Eszter könyvét? Nem hosszú egyébként. Ha meg akarjátok érteni az összes Grimm és Andersen mese eredetét, akkor érdemes elolvasni az Eszter könyvét. Tényleg nem hosszú, egy pár oldal az egész. És ebben az van írva, hogy tömegesen váltak zsidóvá a babilóniak, mikor látták azt, hogy a zsidó nép milyen csodálatos módon menekült meg az éppen aktuális Stálintól, Hitlertől, ettől a bizonyos Hámán nevű figurától, aki ki akarta írtani a zsidókat. És hát még Dávid korában tudunk, Dávid Salamon korában tudunk, ez cirka 500 évvel korábban volt, úgy dobálózok itt az évszázadokkal, mint hogy ez ennyi, 500 év, nem? De hogy kb. 500 évvel korábban, Dávid Salamon korában, amikor Izrael volt a Közel-Kelet Svájca, és mindenki ott akart lakni, tényleg mindenki ott akart. Nagy ország volt, erős ország volt, gazdaságilag, katonailag, és a rabbik azt mondták, hogy mostantól megállítjuk a betérést, egyszerűen nem engedünk be többet, mert az emberek intenciója, ugye akkor úgy lehetett zsidóvá válni, ahogy ma is, hogy fölveszi az ember a zsidó vallást, de hogy ennek nem szabad olyan külső okai legyenek sem, mint hogy, mit tudom én is rá akarok ülni a Tel Aviv, New York, Budapest tengelyre, és ezért akarok zsidó lenni, hanem akarjon valaki zsidó lenni, mert Istent akarja szolgálni a zsidóság szempontjából. És akkor itt rá is kanyarodok, tulajdonképpen egy ilyen segwayben, egy összekötőben arra, hogy a zsidóság miért is nem egy térítő vallás. Azért, mert a zsidóság a három nagy monoteista vallás jelesül, a zsidóság, és nem azért említem magunkat először, mert minden szentnek maga felé hajlik a keze, vagy valami hasonló, hanem azért, mert a legrégebbi vallás a zsidóság, és a zsidóság, a kereszténység és az iszlám közül a zsidóság nem térítő vallás, és itt most elkövetem azt a hibát, amit nem szabadnak, hogy általánosítok, kereszténységet egy kalap alá veszem, és az iszlámot egy kalap alá veszem, amit tudom, hogy nem kéne, de most az egyszerűség kedvéért mégis. A kereszténység egy térítő vallás, az iszlám is egy térítő vallás, más-más okokból. A zsidóság nem az, méghozzá, és ez nem valami privilegizált vagy privilégiumban való hit miatt van így, hanem azért van így, mert mi azt gondoljuk, hogy nem kell ahhoz zsidónak lenni, hogy valaki Isten szolgálja, vagy nem kell ahhoz zsidónak lenni, hogy valaki üdvözüljön. Mondjuk, hogyha ez a két prioritás van az embernek az életben. Reméljük, hogy az első, mi azt valljuk, hogy az első prioritás az Isten szolgálat. Az üdvözlés az egy kevésbé izgalmas dolog. Az, hogy mi lesz a halálunk után, ez nagyon izgi, de nem ez a fontos. Az a fontos, hogy mi van itt ezen a világon. Úgyhogy nem kell ahhoz zsidónak lenni, hogy valaki Isten szolgálja. Van 7 parancsolat. 7 tórai parancsolat, 7 bibliai parancsolat, amelyet meg kell tartani mindenkinek, zsidónak és nem zsidónak egyaránt. És hogyha ezt megtartják a nem zsidó társadalom, akkor ők is ugyanúgy majd a mennyországba kerülnek, meg minden szép dolog, amiről az ember álmodik majd, hogy mi lesz, amikor majd meghal. Most még ti nem, nyilván, mert fiatalok vagytok, amikor majd idősebb lesztek, akkor elkezd majd ilyeneken szorongani az ember. Azt hiszem, mert hogy még én is fiatal vagyok, úgyhogy nem szorongok ilyesmét. Szóval nem kell zsidónak lenni ahhoz, hogy valaki üdvözüljön, sőt, ahhoz sem kell zsidónak lenni, hogy valaki Istent szolgálja. És itt most rátérek a második gondolatra, amiről szeretnék beszélni, ez pedig maga az Isten szolgálat, ami ember létének, az ember teremtésének a lényege. Jelesül az Isten szolgálat. Az ember nem akart a világra jönni, senki téged se kérdeztek meg téged se, hogy meg akarsz-e megszületni. Ugye? Azt hiszem. Engem se kérdeztek meg, hogy akarok-e megszületni, hanem akaratomon kívül akaratomon kívül születtem meg. Egyik kedvenc rabbi meséli azt, nem tudom, hogy igaz-e, sose fact-checkoltam, hogy Indiában vagy hol egyszer egy srác beperelte a szüleit, hogy fizessék a lakbért meg a rezsit élete végéig, mert hát ő nem akart a világra jönni, ugye? Engem nem kérdeztetek meg, ti hoztatok létre engem, ugye? Apa és anya egyesülésével, úgyhogy kötelességetek eltartani engem életetek végéig, mert hát hiszen én nem akartam a világra jönni, mert egy elég logikus érvelés egyébként, ha belegondoltok. Azt hiszem a bíróság azzal utasított el az érvelést, hogy a szülők is azt mondták, hogy hát mi se akartunk a világra jönni, miket meg a mi szüleink hoztak a világra, tehát hogy ugye a dolognak meg nincsen vége. De hogyha belegondolunk, ez egy nagyon valós ok, ez egy nagyon valós és legitim argument, egy nagyon valós és legitim érvelés, azt mondani, hogy nem akartam a világra jönni. Talmud azt mondja, hogy három partnere van az embernek a teremtésben. Három, az ember létrejöttét, az három egyéntől függ. Ez pedig az Isten, az anyuka és az apuka. Ugye ők hárman, az ő hármuk kollaborációjából, együttműködéséből, vagy kooperációjából születünk meg mindannyian. Ergo, hogyha ezt egy logikai lépéssel továbbfejtjük, akkor arra is rájöhetünk, hogy fontosabbak vagyunk ennek a három egyénnek, már bocsánat, hogy Istent meg aput és anyut egy tálcára teszem, de ennek a három valaminek, egyénnek fontosabbak vagyunk, mint mi saját magunknak. Hát én nem akartam a világra jönni. Mi a legrosszabb dolog, ami történhet? Az, hogy nem vagyok. Eddig se voltam. Zák Són. De valaki nagyon szeretné, hogy ezen a világon legyek. Valaki elképesztően szeretni, sokkal jobban, mint mi magunk. Ki ez a valaki? Ez a valaki Isten. Aki sokkal jobban szeretni. Azt mondta egy híres rabbi, egyszer Lubavitch Rebbe, az én mesterem, azt mondta, hogy az ember születésnapja az a nap, amikor Isten úgy döntött, hogy a világ nem tud nélküle tovább létezni. Amikor eljött az a pillanat, amikor megszülettél, amikor azt mondta Isten, hogy mostantól szükségem van rád. És elképesztő módon szükségem van rád. Mert a világ, a teremtés nagy műve, az a nagy isteni terv nem tud megvalósulni nélküled. Ezért hozott létre téged. Akkor mi a te feladatod? Az, hogy teljesítsed a teremtésben, a teremtéskor meghatározott feladatodat. Ez mindannyiunk dolga. A kérdés az már csak az, hogy hogyan. Az egy sokkal izgalmasabb kérdés. A miértre ez a válasz? Miért? Azért, mert Istennek terve van veled. Azért, mert a világ, azért, mert az emberiség úgy működik, mint egy, azt a példát, hasonlatot szoktam mondani, mint egy autó. Jó, tehát fiúk között vagyunk, minden, biztos, hogy ez is tök sztereotípia, hogy fiúk szeretik a kocsikat. Nem biztos, lehet, hogy nem szeretitek, de mondjuk élek a feltételezés, hogy esetleg szeretitek az autókat, és mondjuk van egy nagyon jó és drága autó, mondjuk egy drága autó, hogy Tesla. Van egy nagyon jó, drága Tesla. Jó? Tehát azt kértem, hogy mondja egy jó autót, de mindegy. Oké. Nem fogunk összeveszni. Van egy Tesla. Ez egy 30 milliós autó, mondjuk, ugye? 2 tonna, 1,5 tonna egy ilyen autó. Vannak benne alkatrészek, van benne ekkora nagy, nem tudom, mik vannak a Teslában egyébként, karburátor, nem tudom, van benne ilyesmi? Van benne nagy akkumulátor, meg vannak benne nagy és nehéz fogaskerekek, meg féltengely, ugye? Ami nagy és súlyos és nehéz, acélból van mondjuk a féltengely, ugye, ami tartja az egészet, ez egy, nem tudom, 100 kilós cucc, és van benne egy ilyen pici kis chip, ami nélkül nem indul el a kocsi. Egyik nélkül se tud működni az autó, ugye? Oda megyek egy csípőfogóval, és kinyitom a motorháztetőt, ha van egyáltalán ilyesmi, nem tudom, és elvágom azt a kis drótot, akkor a kocsi nem indul. Hiába ott az a 100 kilós karburá, vagy mi az, féltengely, hiába van ott, az autó nem indul. Vannak nehéz alkatrészek, vannak kis alkatrészek, vannak drága alkatrészek, vannak olcsó alkatrészek, de egy közös harmóniában, egy közös szimfóniában kell működnie minden alkatrésznek ahhoz, hogy az autó működni tudjon. Ugyanez igaz az óraszerkezetre, ugye? Svájci óramű, kis fogaskerék, nagy fogaskerék, stb. A dolognak működnie kell. Vagyunk az emberiségben is, vannak kis fogaskerekek, meg nagy fogaskerekek. Fontos emberek, meg kevésbé fontos emberek. De mi itt vagyunk a legfontosabb emberek, de vannak nálunk még fontosabbak, meg kicsit kevésbé fontosabbak is biztos. De mindenkire szükség van, mindenkinek, mindenkire szükség van ahhoz, hogy az isteni terv precízen működjön. Ezért tehát én nem tehetem meg azt, hogy téged nem tisztellek, nem tisztelem embertársamat. Ezért kell tisztelni az embert. Miért kell tisztelnem az embertársamat? Nem ismerlek, nem láttalak soha, semmi közünk nincsen egymáshoz. Azon túl, hogy mind a ketten Magyarországon vagyunk, magyar az anyanyelvünk, nem tudom, mit fizetünk adót, te még nem. Remélem, már én se sokáig. Viccelek. Csak hogy erősítsem a sztereotípiákat, jó? Szóval, hogy... Oké, szóval, hogy... De van idegenek vagyunk. Mi köt össze minket? Miért kéne téged tisztelek? Azért kell tisztelek, mert neked is van feladatod. Mert Istennek, neki, Istennek szüksége van rád is, ugyanúgy, mint rám. Lehet, hogy te vagy az a, lehet, hogy te egy pici kis csíp vagy, vagy lehet, hogy egy nagy, nehéz féltengely. Nem tudom. Éppen ezért, meg azért is, mert tök mindegy, hogy melyik vagy. Akkor is tisztelnem kell téged. Akkor is fontos vagy, mert Istennek fontos vagy. Ha nekem fontos valaki, akkor az is fontos nekem, ami annak a valakinek számára fontos. Ha én nem, ugye, mindig, a házasság az mindig a legjobb példa, hogy az ember és Isten kapcsolatát leírjuk. Ha nekem nem fontos az, ami a feleségemnek fontos, akkor a feleségem sem fontos nekem. Ez ilyen egyszerű. Ha számára fontos, hogy lehajtsam a WC deszkát, minden alkalommal miután használtam a mosdót, én meg azt mondom, hogy nekem ez nem fontos, mert mondjuk nem tartom ennyire fontosnak, de utána nem hajtom le, akkor a feleségem sem fontos nekem. Neki ez valamiért fontos. Mennyire fontos? Nagyon fontos. Akkor, ha a feleségem fontos nekem, akkor fontos az, amit ő akar. Ha Isten fontos nekem, akkor fontos az, amit Isten akar. Márpedig Istennek terve van veled, meg veled, meg veled, meg velem, meg mindannyiunkkal. Ezért a zsidóság óriási nagy figyelmet fordít, sokkal nagyobb figyelmet fordít az evilági létre, mint a túlvilági létre. Ha kinyitjátok a Bibliát, főként, hogyha mondjuk Mózes öt könyvét, ami a Tóra, a Biblia, hogy mondjam, gerince, vagy agya, Mózes öt könyve, ami Isten szava szó szerint, az eredeti héber szöveg, az ugyanaz a héber szöveg szó szerint, amit Isten mondott Mózesnek a Sinai hegyen, diktált, és Mózes leírta, szó szerint, jó, tehát hogyha akarod tudni Isten, meg akarod ismerni Isten logikáját, hogy hogyan gondolkodik Isten, olvasd el a Tórát, az betekintést, amit egy kulcsjuk, amin keresztül be tudsz nézni a szobába. Ha benézel egy kulcsjukon a szobába, nem látod az egész szobát, nem látod pontosan mi van hol, de kapsz egy kis ízelítőt. Ha akarsz kapni egy kis ízelítőt az isteni logikából, akkor olvasd el a Tórát, és ott van az ízelítő az isteni logikából. Az értékekből, azt, hogy mit gondol Isten a világról, mit gondol az emberiségről, mit gondol rólunk és a feladatunkról. És ezért van az, hogy a zsidóság óriási figyelmet fordít a parancsolatokra, a Tóra parancsolataira, 613 ilyen parancsolat van a Tórában, amely feladat, ebből van 365 tiltó parancsolat, mit ne csinálj, és van 248 cselekvő vagy tevőleges parancsolat, mi az, amit viszont csinálj, és ezeknek parancsolatoknak az együttese, illetve a rabbik által ezen parancsolatok kiegészítése és finomítása és óvintézkedések, amelyeket a rabbik megparancsoltak, vagy elrendeltek Mózes óta, ezek képezik a zsidó vallás korpuszát, a zsidó vallás lényegét, testét, ez az, ami az élet, az ember feladata. Szolgálni akarod Istent, akarod tudni, mi Istennek a terve veled a világon, akkor olvasd el a Bibliát, nézd meg a törvényeket, ez Isten terve veled a világon. Arról is érdemes beszélni persze, hogy mi az én egyéni feladatom, meg a te egyéni feladatod, és az előbb azt mondtam, hogy a születésnapodon Istennek pont rád volt szükség, és azért teremtett meg téged, akkor érdemes lenne tudni, hogy miért pont rád, és miért nem rá, vagy rám. Erről is lehet beszélni, hogy honnan tudja az ember, hogy mi az ő egyedi küldetése, amellett, hogy van egy általános morális küldetésünk. Ez talán egy másik beszélgetés tárgya, vagy tudom én, esetleg erről is lehet még majd diskurálni. Tehát a zsidóság egy nagyon praktikus, nagyon pragmatikus, az élet minden területét szabályzó hitrendszer és vallás, amely arra teszi föl a létét, az életét, hogy hogyan tudom ezt a világot istenivé tenni, hogyan tudom a fizikait a materiálissal összekötni, hogyan tudom ezt a fizikai világot istenivé tenni. Azt nagyon sokan megpróbálták már, hogy hogyan tudják Istent fizikaivá tenni. Mi azt szeretnénk tudni, hogyan tudjuk a fizikait istenivé tenni. Ezért a zsidóság, azt szoktam mondani, a zsidóságban minden szabad, csak mindent olyan zsidósan szabad csinálni. nem mondjuk azt, hogy nem szabad enni, nem mondjuk azt, hogy nem szabad szexelni, nem mondjuk azt, hogy nem szabad üzletelni, minden szabad, csak minden olyan zsidósan, csak kósert szabad enni, annak megfelelő rendje és módja szerint. Az, hogy kivel él az ember intim együttlétet, házas életet, az csak a feleségeddel vagy a férjeddel, annak a meghatározott idejében, stb. Minden szabad, csak minden a megfelelő keretek és szabályok között. Így tudod istenivé tenni ezt a világot, így tudod a legprofánabb és a legállatiasabb cselekedetedet, ami az evés, az alvás, a szexelés, ezek mind, ugye az állat is csinál ilyesmit, ettől még nem vagyunk emberek, hogy eszünk, iszunk, alszunk, nem életet élünk, stb. Nem ettől vagyunk emberek, attól leszünk emberek, hogy ezt ember ilyen csináljuk, hogy ezt úgy csináljuk, nem attól, hogy nem csináljuk, hanem attól, hogy csináljuk, de úgy, mint egy ember. Nem ülök le az asztalhoz kisgatyában, megadom a módját, nem állítom, hogy smokingban lehet csak reggelizni, de megadom a módját, tisztelettel viselkedek az asztalnál, ha zsidó vagyok, akkor kóser étel teszek, áldást mondok az étel előtt, áldást mondok az étel után, ha zsidó vagyok, ennek megvannak a szabályai. Ha elmegyek a mosdóba, utána megmosom a kezemet, mondok egy áldást, erre is van egy szabályunk. Arra, hogy milyen hogy házas életet a hónapban, melyik napokon szabad élni, már házas életet élni, nem úgy általában élni. Mikor szabad házas életet élni, minden nap szabad élni, az jó hír. Hogy mikor szabad házas életet élni, és csak a házasság keretein belül az ember férjével és feleségével, és így tovább, mert nem azt mondjuk, hogy nem szabad, hogy attól leszünk emberek, hogy nem vagyunk, nem csináljuk azt, amit az állatok, hanem azt, hogy azt csináljuk, amit az állatok, csak ember ilyen. Ettől lesz a profán szent, ettől lesz a hétköznapi isteni. Így tudunk Istennek hajlékot hozni, vagy hajlékot teremteni, és egy otthonosan, hogy Isten otthonosan, komfortosan érezze magát ezen a világon. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Kérdések vannak? Please, do. Mondasz egy utónevet, ha megkérlek szépen. Nandi? Hello. Igen. Aha. Ez egy nagyon jó kérdés. Számítottam jó kérdésekre. Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye mindig van a minden törvénynek, hogy azt szokták mondani, hogy van a törvény betűje, és van a törvény szellemisége. És attól még, mert betartasz egy törvényt, attól még lehet, hogy van egy olyan, angolul tanultok, van egy olyan mondás angolul, hogy throwing out the baby with the bathwater. Lehúzni a gyereket a fürdővízzel együtt. Tehát amikor a törvény betűje be van tartva, de a szellemisége, hogy amikor kitolod a szabályt, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy akkor azt lehet mondani, hogy persze betartottad a törvényt, csak hát éppen a lényeget vesztítetted szem elől. Ebben nekem nagyon-nagyon igazad van. Akkor erre a válasz az, hogy elsősorban, és legelsősorban be kell tartani a törvényt. A törvény betűje az elsőbséget élvez a törvény szellemiségéhez képest. Ez tény, ugye? De a törvény betartása önmagában nem elég, hogyha a szellemiség el van veszve. Tehát, hogy ha választanom kell, a probléma az szokott lenni az ilyen típusú, vagy az olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy betartom a törvényt éppen hogy, elmegyek a falig éppen hogy, meg van csinálva, ne lehessen rám semmi rosszat mondani, de a szellemiség el van veszve. Ugyanakkor van egy másik extrémitás, amelyik meg azt mondja, hogy engem inkább a szellemiség érdekel, és nem pedig maga a törvény. Az nem jobb. Nem jobb azt mondani, hogy tulajdonképpen Isten, amikor azt parancsolta, hogy szombaton ne végezzek munkát, akkor ő arra gondolt, hogy legyek együtt a családommal. Úgyhogy ha együtt vagyok a családommal, és közben munkát végzek, az végül is tulajdonképpen helyesebb, mintha nem végeznék munkát. De nem ez van írva. Az van írva, hogy ne végezz munkát, pont. Nem az van írva, hogy legyél a családoddal. Az egy mellékhatás. Nem mondom, hogy rossz mellékhatás, nagyon jó mellékhatás. De nem ez van írva. Isten azt mondja, én nem dolgoztam szombaton, amikor a világot teremtettem, és most se dolgozok szombaton. ember se végezzen, zsidó ember se végezzen produktív munkát sabátkor. Ne üljön autóba, ne használjon mobiltelefont, ne kapcsolgassa a villanyt, ne cigarettázzon, ne főzzön, és így tovább. Megvannak a szabályai a szombattartásnak. Áj, ez tök jó, mert akkor végre együtt tudok lenni a családommal, és végre nem a telefonomat nyomkodom, miközben együtt vacsorázunk. Persze, szuper, semmi gond. Nagyon helyes, és tapasztalatban mondom, hogy a világ legjobb receptre írnám fel a szombattartást mindenkinek. Receptre. Tényleg. Minden problémádat megoldja, hogy egyszer egy héten 25 órára ki van kapcsolva a mobiltelefonod. Felszabadító érzés. Óriási. Mikor szoktál együtt, de mikor szokott összeülni a család? Van olyan, hogy összeül a család? Nálunk nincs. Péntek este és szombat délben. Hétfőn sose eszünk együtt, vacsorát se. De itt akkor legalább együtt vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon jó mellékhatása dolognak, de Isten azt kérte, hogy elsősorban tartsál szombatot. Jó, tehát ezek fontos, csak nem szabad az se, hogy közben meg azt mondjuk, hogy hát az egész egy allegória, és valójában a törvénynek nincs is szerepe, itt csak a szellemiségének van szerepe. Mi nem azt mondjuk, mi azt mondjuk, hogy vannak allegórikus kijelentések a Tórában, és vannak szó szerint értelmezendő kijelentések a Tórában. Azt hiszem a fiatalember ott hátul a piros inkben, pólóban. És aztán jövök ide. Aha. Olyan nincs, de jó, de mondjuk. Jó hírem van. Igen? Okay. Szokták mondani, hogy szeretjük a tréfát, csak, vagy is értjük a tréfát, csak nem szeretjük. Okay, akkor nézzük ezeket. Mitől lesz az isteni a világ attól, hogy a zsidó ember ne egyen sertést? Jobbat kérdezek. Miért teremtette Isten a sertést egyáltalán, hogyha nem lehet megenni, ugye? Azt. Én arra nem tudok neked válaszolni, hogy mi a baja Istennek a disznóval. Nem tudom. Könnyen lehet, hogy semmi. Semmi baja nincs vele. Ne edd meg. Mármint zsidó ember, ne egye meg a sertést. Hogy lesz ettől isteni a világ? Az, hogy olyan játékszabályok alapján... Mondok egy példát. Én leülök veled sakkozni. Tudsz sakkozni? Én nem. De mondjuk tudok, mondjuk valamennyire tudok sakkozni, ismerem a szabályokat. Te azt mondod nekem, hogy figyelj, most sakkozzunk úgy, hogy azt csinálsz mindegyik bábúval, úgy lépsz, ahogy akarsz. Ez mennyi ideig lesz egy izgalmas sakkjáték? Egy másodpercig lesz. Egy másodpercig fogunk játszani. Én jövök az összes bábummal, leütöm, te jössz, és az összes... Ugye, kész, ennyi volt a sakkjáték, és soha nem ülünk le többet sakkozni, mert semmi értelme nincsen. A játéknak akkor van értelme, vannak szabályok. A szabály teszi a játékát, játékot izgalmassá, és a szabály teszi a játékot játékká. Játék nélkül nincsenek szabályok. Szabályok nélkül nincs élet. A szabadság az nem azt jelenti, hogy nincsenek szabályok. A szabályok teszik a szabályok, pontosan a szabályok megléte tesz szabaddá. Nem bekorlátoz. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos gondolat. Amin tényleg érdemes elgondolkodni, a szabályok tesznek engem szabaddá. Nem pedig a teljes anarchia, vagy azt csinálok, amihez kedvem van. Ez egy Isten által teremtett világ. Isten azt mondja, hogy zsidó ember ne egyen sertést. És el lehet gondolkodni azon, hogy persze, régen az ókorban, közben látom, hogy kérdeznek, régen az ókorban, mit tudom én, a sertéshús, nem volt frigider, és a sertéshúsban ugye vannak, lehetnek férgek és egyebek, és ez milyen veszélyes, és akkor a melegben ott nem volt, ez is lehet, könnyen lehet, hogy ez mind igaz. De nem ez van írva, hanem az van írva, hogy ne egyél sertéshúst. Azt mondja a proféta, aki lomachsavot echem machsavotai, ve lodrach echem drachai, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti útjaitok nem az én útjaim, mondja Isten. Nem tudom, hogy a sertéssel mi a konkrét probléma. Egyébként nagyon érdekes, mert a Talmud azt mondja, hogy a messiási időkben, majd ha eljön a messiás, a sertésből egyszer csak kóser állat lesz. Nem lesznek csodás dolgok, ha eljön a messiás, de a sertésből azért kóser állat lesz. Képzeljük el, ahogy akarjuk. A disznók bosszút állnak. Akartátok, itt kérdezem valamit, és aztán látom, hogy hátul a hölgy, sőt, adjuk a hölgynek, tegnap nőnap volt. Vagy csak mínuszos a szemüvegem? Jaj, de rossz. Oké, figyelek, bocsánat. Elnézést, ez teljesen mellélövés volt. Tök mellé lőttem, bocsánat. Ide se írnak többet. Igen. Uh-huh. Pont ezt mondtam az előbb.
Hmm? És hogy ezekkel kapcsolatban, hogy a mai korszakban már egyáltalán nem szükséges.
Igen, csak Isten nem jött le 1910-ben, mikor feltalálták a poléooltást, hogy figyeljetek, mostantól akkor nem kell. Nagyon jó kérdés. Az első kérdés azt gondolom, hogy részben válaszoltam. Tehát, hogy ezek mind mellékhatások. Tényleg valóban a körülmetélés az ókori közel-keleten, ugye higiéniai okokból ez egyébként most is nagyon egészséges állítólag a körülmetélés, mint nem, és a teljes és a húsos körülmetélés. A Tórában egyébként három fajta, a micvákat, a parancsolatokat három kategóriába tudjuk bontani, vagy többféle kategorizálás van, de három biztosan, amikor azt mondjuk, hogy vannak olyan törvények, amelyekre nincs szükségem a Tórának, a Tórához arra, hogy tudjam, hogy azt helyes vagy nem helyes csinálni. Magamtól is csinálnám. Aztán vannak olyan törvények, ilyen például a, mit tudom én, ne ölj. Magamtól is tudom, hogy a gyilkolás az valószínűleg nem egy helyes dolog. Lehet, hogy magamtól nem jutna eszembe, de magamtól is tudom. A másik kategória az, amikor magamtól nem jutna eszembe, a Biblia megparancsolja, és elmondja, hogy miért csináld. Azt mondja például, ne dolgozz szombaton. Magamtól nem jutna eszembe szombaton nem beülni az autóba, de Isten azt mondja, hogy én 6 nap alatt teremtett a világot, 7. napon, úgyhogy te se. Gyere, tartsál velem együtt szombatot. Legyél olyan, mint én. Én is szombatot tartok, te is tarts szombatot. Magamtól nem jutna eszembe, de a Biblia ad rá egy racionális okot, amit én megfontolok, és azt mondom, hogy ez szuper, ez tök jó. És aztán van egy harmadik fajta törvény, amelyikben magamtól nem jutna eszembe, és a Biblia meg sem magyarázza. A teljes és húsos az ilyen. Ebből van a legkevesebb egyébként, van egy pár ilyen. Ebből van a legkevesebb, az egyik ilyen pont a teljes és a húsos együttfogyasztásának a tilalma, vagy van a Bibliában egy kevéssé ismert parancsolat, tilos, kevert, szövésű anyagot, ruhát fölvegyél. Tehát ami kevert szövés alatt értem, gyapjú és len, kevert szövését. Sátneznak hívják, hithű zsidó ember, mikor vásárol egy zakót, vagy egy kabátot, akkor elviszi egy úgynevezett sátnez vizsgálatra, mikroszkóp alatt megnézik, hogy a legkritikusabb helyeket egy ruhában, ahol esetleg lent, mondjuk ez egy gyapjú zakó, és akkor mondjuk itt hátul egy ilyen filc van itt hátul a hajtóka mögött, ez elég gyakran lenből készül, vagy a cérna, amit használnak. Ma már egyébként kevésbé, legtöbb anyag, az ilyen anyag a szintetikus, de régebben gyakran volt ilyen, és ilyen ruhákat nem szabad hordani. Miért? Csak nem tudjuk az okát. Ennek nem tudjuk az okát. Van egy pár ilyen parancsolat a Tórában, ezeknek nem tudjuk az okát. A második kérdés az pedig arra vonatkozott, hogy modernitás. Igen, hát szóval ugye a Tóra az egy keret, a rabbik és a rabbinikus irodalom, a mai döntéshozók, döntvényhozók, minden egyes ilyen probléma, ami minden is helyzet, a vallásjog az egy élő szövet, az egy folyamatosan változó, folyamatosan élő szövet, és folyamatosan érkeznek az újabb és újabb helyzetekre, újabb és újabb kívásokra, az újabb és újabb válaszok. És most nem olyanokról beszélek, de olyanokról is akár, amikor megjelent a Monopoly társas játék, mit tudom én, 900-as évek elején Amerikába, és akkor ott van, hogy szombaton nem szabad üzletelni, szombaton nem szabad pénzezni. Tök nehéz. Nem, egyébként nem. De hogy nem szabad kereskedni, nem szabad pénzhez, még csak hozzányúlni se. Mikor bejött a Monopoly társas játék, játékpénzzel vajon szabad-e monopolizni sabátkor? Szabad-e szombaton Monopolyt játszani? Még ez ilyen nagyon egyszerű kérdés. Vagy pengével nem szabad vágnunk az arcot, borotválkozni, pengével. Ez tórai tilalom. Ezért van az, hogy sok zsidó, mint jó magam szakálas, de látsz borotvált arcú ortodox zsidót is, aki viszont minden bizonnyal villanyborotvát használ. Mert amikor megjelent a villanyborotva, akkor a rabik azt megvizsgálták, mert ollóval viszont szabad vágni a szakállat, késsel nem, de ollóval igen. És amikor megjelent a kétfajta borotva, a Brownnak egy körpengés borotvája, meg a Philipsnek egy ilyen oldalt pengés borotvája, akkor ezeket megvizsgálták, hogy ez milyen elven működik. Olló elven működik, vagy borotva elven működik. És mivel a villanyborotvák többsége olló elven működik, van egy statikus rács, mögötte van egy mozgó kés, az olyan, mint egy olló. Így vágja a szőrt, és akkor emiatt a villanyborotvának a többségét lehet használni. Ilyen is ehhez hasonló problémák ezreivel foglalkoznak. És van olyan rabbi, aki azt mondja, hogy ezt a borotvát lehet használni, azt a borotvát viszont nem, mármint villanyborotvát nem lehet használni. Vannak eltérő vélemények, itt mindenki helyes, hogyha a megfelelő ortodox rabbihoz fordul, amikor ilyesmi kérdése van. Voltak, gyere akkor te először.
Az, hogy nekem lenne egy ilyen kérdésem, hogy ez a sztereotípiához, hogy az HBO-n lett egy ilyen sorozat, egy ortodox. Aha. Ami,
igen, láttam.
Lány,
kis lép.
Ez mennyire nagyon nehéz, mert mennyire nincsen kereteségei, és hogy igazából tulajdonképpen nem tudod, hogy boldog lenni, és hogy erről egy kicsit, hogy ez a kilépés, ezek a szabályok, hogy mennyire engedik önök ezt az egészet, vagy hogy mennyire zárkozik ezek, mennyire ragaszkodnak. Mennyire vannak, hogy biztos, hogy az útjára, hogy biztos, hogy ez helyes, mert ugye például ez a sorozat, jó, tudjuk, hogy hol készül meg, stb. De függetlenül biztos vannak elsősök, amit nem pedig.
Abszolút vannak. Figyelj, nézd, erre több dolgot tudok mondani, és láttam ezt, és írtam is erről a sorozatról, meg podcastekben beszéltem is róla. Nem haragszom én az ilyen sorozatokra, vagy ilyen mozikra általában, ha megnézzük minden zsidósággal kapcsolatos filmet. Ugye, abból csinálnak általában a filmet, ami érdekes. Ugye? Arról, hogy süt a nap, kék az ég, zöld a fű, és mindenki happy, és vidám, és boldog. Ez doesn't make much of a movie. Ebből nem nagyon tudsz csinálni filmet. Abból tudsz csinálni filmet, hogyha valami rendhagyó dolog van. Megnézed a hegedűs a háztetőnt, abban is van rendhagyó dolog, mert az egyik lány nem zsidó fiúhoz megy hozzá, a másik egy kommunista fiúhoz megy hozzá, 20-as évek Oroszországában, stb. Tehát, hogy ezzel alapvetően még nincs probléma. Van ilyen jelenség, igen, sokan hagyják el, ha úgy tetszik az ortodox közösséget. Ebből vannak sokan olyanok, akik valamiért csalódtak, valamilyen traumát szenvedtek. Ilyen van. Tehát, hogy a zsidóknál sem mindenki szent, és az ortodox zsidóknál sem mindenki szent. Tehát emberek vagyunk mindannyian, és vannak köztünk rossz emberek is. Általánosítani semmiképpen nem kellene, ez egy létező probléma. Vannak, akik abban a konkrét szituációban, ha erre a filmre gondolsz, ennek a srácnak, vagy a hölgynek ennek a hölgynek az édesanyja ugye már maga is kiugrott, tehát hogy maga is kijött az ortodox közösségből, ráadásul ugye leszbikus kapcsolatban akart élni, tehát azért ugrott ki, mert rájött arra, hogy ő a saját neméhez vonzódik. Tehát azért ezt nevezzük egy különleges körülménynek. Tehát én nem csodálom, hogy a gyerek is egy kicsit furcsán néz a világra, amikor ilyesmit tapasztal a legközelebb az egyik szülőjénél. Tehát vannak egyébként, hál' Istennek az ilyen a nagy ortodox közösségekben, Egyesült Államokban, New Yorkban nőttem fel, jó magam is, Izraelben is vannak szervezetek, amelyek segítenek egyrésztről az ilyen fiatalokat, és nem csak fiatalokat, vagy a rendszeren belül tartani, kezelni a traumát. Tehát ma már Istennek hála olyan pszichológiai tudomány van, és olyan fejlett az egész rendszer, hogy hál' Istennek ez a probléma, ez kezelve van. Ettől függetlenül vannak kirívó esetek, és mindegyike nagyon sajnálatos, és mindegyikhez empátiával kell hozzáállni. Tehát mindegyikhez empátiával kell hozzáállni, mindenki, aki abuzálva van, az empátiával kell hozzáállni, stb. És a probléma gyökerét kell kezelni természetesen. De amikor egy ilyen közösségben élsz, borzasztó a külső nyomás, a társadalmi nyomás. Saját tapasztalatból mondom, ez nagyon erős. Amikor olyan közösségben élsz, amikor mindenki lát téged és figyeli, hogy te mit csinálsz, hogy öltözködsz, miként viselkedsz, ez borzasztó nagy nyomás, és vannak, akik nem bírják ezt a nyomást. Helyes az, hogy ekkora nyomás van? Nem. Emberi, hogy ekkora nyomás van? Sajnos igen. Igen.
Nekem az a kérdésem, hogy a római katolikus egyházban, ugye van a pápa,
igen,
ki tud mondani ilyen, mondjuk extra tett a dolgokat, uh-huh, és hogy a zsidóknál van olyan, hogy van egy törvény, hogy egy ilyen levita, vagy ilyen...
Kohanitai, vagy levita, igen, értem. Igen.
Tehát ők valami fontosabb ember az így gondolja, de valaki viszont nem így gondolja, de aki szintén zsidó, és hogy az, hogy ők különbözőképpen értelmezik ezt, például itt a játéknézve kapcsolatban,
okozza ez feszültséget?
Igen, mondjuk a rabbi azt gondolja, hogy azt nem lehet, ő pedig azt, hogy igen, és a rabbi mondhatja azt, hogy ő nem jól él, vagy pedig mondhatja azt, hogy mivel ő így értelmezi, ezért ő is jól éli, meg ő, tehát a saját meg is.
Abszolút. Persze. Nincs a zsidóságban központi Vatikán, vagy pápasság, tehát ilyen intézménye nincsen a zsidóságnak. Sose volt egyébként, amikor állt a jeruzsálemi szentély, időszámítás után 70-ben rombolták le a rómaiak a második jeruzsálemi szentélyt. A második jeruzsálemi szentély lebrombolása után még egy pár évtizedig volt egy testület egészen Mózes korától, tehát több mint 1000 éven keresztül, amit úgy hívtak, hogy Sanhedrin. Ez volt a legfelsőbb bíróság, ez egy 71 tagú rabbikból, korábban profétákból és rabbikból, később aztán csak rabbikból álló bíróság, aki döntött fontos nemzeti ügyekben, az volt a legmagasabb döntéshozási szerv. 71 tagú volt, demokratikus testület, többségi szavazással mentek a dolgok. Nagyon sok kérdésben komoly ortodox rabbik. Tehát amikor ugye van egy nagyon modern rabbi, meg egy nagyon nagy tudású, tehát olyan emberekről beszélünk, aki 20 órát ül és tanul egy nap. Tehát ilyen rabbikról beszélünk. Például most mondok egy példát, 3-4 évvel ezelőtt halt meg Chaim Kanievski rabbi Izraelben. Ez egy bácsi volt, aki napi 21 órát ült és tanult, tehát nem feküdt ágyba szinte soha, elaludt a könyv fölött, ő tanult, jöttek hozzá emberek, és mindig fotografikus memóriája volt, kívülről tudott minden könyv, tényleg eszméletlen nagy tudós volt. Voltak dolgok, amikben ő hozott döntvényeket, és voltak, nem értenek vele egyet, és ilyen van. Annál fontosabb kérdésekben is, hogy szabad-e monopolival játszani sabátkor, vagy nem. Például mondjuk abortusz kérdésében. Mikortól szabad abortálni, mikortól nem szabad abortálni mondjuk egy magzatot. Ez fontos kérdés, mert ugye, hogyha mellé csúszol, akkor itt akár gyilkosság is előfordulhat. Tehát azért ez egy komoly kérdés, és ebben sem egyezik a rabbik véleménye. Vannak komoly rabbi, aki azt mondja, hogy a harmadik trimeszter, első trimeszter végéig, vannak, akik azt mondják, hogy soha, vagy csak nagyon indokolt esetben. Tehát ebben eltérő vélemények vannak. Fontos az, hogy amikor valaki mondjuk egy ilyen kérdése van, a körülmények nagyon sok szempontból szerepet játszanak, például mondjuk egy abortusz kérdésében, ha lehet tudni, hogy genetikai beteg lesz mondjuk a gyerek, ne adj Isten, akkor szabad-e? És vannak rabbik, akik eltérő válaszokat mondanak egy másik rabbihoz képest. Itt az embernek helyes, hogyha választ magának egy valakit, akit általában követ, az nem helyes, hogyha shoppingolsz, és akkor elmész, addig mész, valamik valaki meg nem engedi. Aki valaki nem talál valamit. Egyébként az csak annyit, általánosságban a döntvényhozatalról, ez a judaizmusban ugyanúgy igaz, mint az általános döntvényhozatalban, hogy sokkal könnyebb valamit tiltani, mint megengedni. Mert tiltani sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy ez tilos, kész. Megtalálni azt a módot, ahogy találok rá olyan forrást visszamenőleg. A zsidóságban van csak még egy gondolat ezzel kapcsolatban, a zsidóságban van egy nagyon fontos hierarchia, a korábbi nemzedékeket fontosabbaknak tartjuk. Tehát visszanyúlunk 5-6-700-1000 évvel korábbi döntvényhozókhoz, 2-300 évvel korábbi döntvényhozókhoz, hogy az ő precedens alapú jog van, és hogyha ők hoztak valami döntést egy hasonló precedensben, abból próbáljuk kiszedni azt, hogy hogyan kell dönteni egy mai helyzetben. Oké, röviden ennyi. És akkor ez választad egyébként arra kicsit jobban, arra részletesen választ, amit te kérdeztél, Nándi, az elején, hogy mi van, hogyha valaki nem, mit tudom én, könnyítéseket keres, vagy valami hasonló. Igen. Free for all. Te.
Nekem az annak kérdésem, hogy ugye van ez a, hogy egy valami keresztény, és hogy ugye Isten mindenki szeret feltételni, és mindenki elfogad, mindenkinek megbocsát. Akkor ez a szörösítőknek naponta 613 szabályt be kell tartaniuk. Ezt hogyan tudják a feltételnek így szeretettel azonosítani, hogy ilyen szigorúan be kell tartani mindent, azt, hogy mindent, vagy...
Okay. Sok jó hírem van. Az egyik senkinek nem kell 603 parancsolat betartani, nem tud 603 parancsolat betartani. A 603 parancsolatnak körülbelül a fele az manapság nem tud létezni, mert nincsen jeruzsálemi szentély. A szentélyhez kötött parancsolatok ezek, áldozatokkal, papsággal, rituális tisztasággal köthető parancsolatok. Amíg nem áll a jeruzsálemi szentély, a hitünk szerint a messiás eljövetelével fel fog épülni Jeruzsálemben a templom egyen. A harmadik szentély visszatér az áldozathozatal úgy, ahogy régen volt, és akkor be fogjuk tudni tartani ezeket a törvényeket. Tehát van a fele, ami eleve így kiesett. Egy másik része a maradék felének, azt nem tudom betartani, mert nem tudom betartani mondjuk a hölgyekre vonatkozó parancsolatot, még tese egyébként, bocsánat. Kénytelen vagyok magamat szivatni. Tényleg, ez csak magam, csak a poén, tehát bár a lelkemet eladom egy jó poénért, úgyhogy elnézést kérek. Tényleg bocsánatot kérek, és megkövetlek. Szóval én nem tudom betartani a női tisztaságra vonatkozó parancsolatokat, a nők meg nem tudják betartani a férfiakat, tehát hogy nekem élnek a szüleim, az árvákra vonatkozó törvényeket én nem tudom betartani, hál' Istennek, ha meg valaki árván született, akár nem éltek a szülei, az meg nem tudja betartani a szülői tiszteletre vonatkozó, vagy másképpen tudja betartani a törvényeket, tehát ez mondjuk a jó hír. Aztán manapság, most nem emlékszem pontosan, 200 valahány parancsolatot tudunk egyáltalán betartani. De a kérdésed, nem akarom megkerülni a kérdésedre vonatkozólag, hogy a szülő szereti a gyerekét feltétel nélkül, mindegy, hogy a gyerek mit csinál. A kérdés az az, hogy ha nem tartod be, amit az anyukád kér tőled, vagy az édesapád kér tőled, az egy távolságot fog képezni közöttetek. Ha nem tartja be egy férfi, amit a feleség elvár tőle, vagy a feleség, amit a férj elvár tőle, akkor az egy távolságot fog köztük képezni, a kapcsolat fog lazulni. A kapcsolat miensége fog megváltozni. Nem a kapcsolat ténye. A kapcsolat az kapcsolat marad. A jó hír az az, hogy az ember alapból üdvözül, bármit is jelentsen ez, egyébként nem tudom pontosan mit jelent, de bármit is jelent majd a túlvilági lét, mit tudom én, először is minket nem érdekel. A zsidó hit szerint az emberben van egy isteni lélek, amely lejött a lelkek univerzumába, van egy párhuzamos valóság, egy párhuzamos dimenzió, a lelkek dimenziója. Onnan lejött a lélek erre a fizikai világra, beköltözött egy pici testbe, ez a test aztán nagyjá nőtt, amikor meghal, 120 év után Isten adja, amikor meghalunk, a lelkünk visszamegy onnan, ahova jött. Ez nem lehet a cél. Nem lehet a cél, hogy visszamenjünk onnan, ahova jöttünk. Hát onnan jöttünk. Akkor minek jöttünk volna ide? Evidens, hogy a cél az, hogy itt legyünk. Hogy ebből hozzuk ki a legtöbbet. Aztán majd, amikor visszamenjünk, akkor majd aggódunk azért, hogy ott mi van. De most egyelőre azon izguljunk, hogy mi a dolgunk itt és most. Nem azon, hogy mi lesz majd, amikor majd meghalunk. Amikor meghalunk, ugyanaz lesz, mint amielőtt meghaltunk. Vagy mielőtt megszülettünk. Oké, ott már voltunk, azt már ismerjük. Ez itt a dolog, amit itt kell csinálni, ez a dolog. De még egyszer, a szülő-gyerek kapcsolat is nem szűnik meg attól, hogy csak, ha valakit szeretsz, akkor nem akarod megbántani. Szereted anyukádat, akkor nem akarsz olyan dolgot csinálni, amit tudod, hogy neki rosszul esik. Ha szereted Istent, akkor nem akarsz neki olyan csinálni, ami neki rosszul esik, ami neki fáj. Most kérdezheted azt, hogy fáj-e Istennek az, hogyha te rosszul cselekszel? A válasz az, hogy igen. Nem, hogy fáj, nem kicsit, nagyon. Nagyon fáj. Isten örökkévaló, Isten téren is időn felül áll. Ha te azt gondolod, hogy mi a fizikai korlátaink között érzünk fájdalmat, akkor képzeld el Istent, akit nem kötik a fizikai korlátok, ő mekkora fájdalmat érez. Az, hogy Isten nem emberi, az nem azt jelenti, hogy amikor a Tóra azt mondja, amikor azt fogalmaz a Biblia, hogy Isten szeme lát, az nem azt jelenti, hogy Istennek van szeme, ilyen szeme. Ilyen szeme az embernek van, mert ez egy béna, ez nem egy igazi szem. Az igazi szem az olyan, mint amilyen Istennek van, ami nem egy fizikai szem. Ez egy fizikai szem, ez egy kínai utánzat. Az igazi szem, az Isten szeme, mert az mindent lát. Az ember szeme nem lát mindent. Isten kinyújtott karral vezette ki a zsidókat Egyiptomból. Nem ilyen karral, ilyen vacak, csont és bőr, meg izom karral, hanem igazi karral, amivel ki lehet vezetni egy népet Egyiptomból. Allegória, de mi vagyunk, nem Istent személyesítjük meg, hanem Isten van megszemélyesítve, emberi jelzőkkel felaggatva, sokkal inkább az ember van felaggatva Isten jelzőkkel. Oké.
Okay.
érdekes a mondás, hogy még az előadás megmondta, hogy a város 25 gondolás után nem volt ilyen nagyon
különböző.
Igen. Akkor mit gondolod, hogy a Fatima is, ahol az ember embernek történtek, és a várnak egyébként az életek. A második kérdésem pedig az, hogy a hátszövetségben milyen nem keresték, vagy
Szövetségládája, ha? Oké, hát akkor nézzük azt, hogy mit gondolunk először a csodákról. Ugye? Csodák azok vannak nyilvánvalóan, ugye? Ezt nem árulok el, remélem titkot vele. Nem voltam ott, a Fatimai, vagy nem voltam ott, ez Portugália? Ez a Portugália? Sorry. Ha több ezer ember látta, az is lehet, hogy legitim, nem? A zsidóság nem állítja, hogy azóta nincsenek csodák, vagy nincsenek tömeges csodák. Olyan csodák, hogy 2,5 millió ember és mindenki, és olyan nincsen. De más csodák lehetnek, akár 100 ember lát, és nem csak zsidókkal. Bocsánat, nem csak zsidó proféták voltak. Mi nem állítjuk, hogy a profécia az egy zsidó, exkluzív zsidó dolog. Ott volt Bilám például, ugye Bálám, akinek volt a Szamara. Az ő nem zsidó proféta volt, Noé nem volt zsidó, és mégis beszélt Istennel és kommunikált. A profécia az nem alapvetően egy zsidós exkluzív tulajdon. Az is igaz, hogy a zsidó hit szerint a profécia, mint intézmény, a proféciálás intézménye megszűnt az első jeruzsálemi szentély pusztulása után körülbelül 70 évvel. A babiloni fogság alatt megszűnt. A második szentély idejében már nem volt profécia. Ezért is van, hogy nekünk már nincsenek profétáink a mínusz 400-tól kezdődően, mínusz 350-től kezdődően. Nem nagyon vannak. Ez, az utolsó proféta, az Malachi proféta volt, és utána megszűnt a proféciálás. Úgyhogy nem akarom senkinek az érzékenységét megbántani, és nem vallásokat hasonlítunk össze, Isten ments, de mondjuk, mit tudom én, az a típusú profécia, amit más monoteista vallások jeleznek egyes emberekkel kapcsolatban, azt a zsidóság már nem hitte, hogy az létezik már 400 év után. A Fridládával kapcsolatban, a szövetségládájával kapcsolatban azt meséli a Biblia, hogy a szövetségládáját elrejtették az első szentély pusztulásakor, elrejtették, egyébként több teória is van, a Talmud beszél több teóriáról, hogy merre található, hogy hova rejtették el. A legvalószínűbb, hogy a templomhegyben van valami alagút, vagy valamilyen katakomba ásva, ahol el van, elrejtették a Fridládát, és valószínűleg ott van, de az is lehet, hogy elrabolták. Valószínűtlen, de az is lehet. Az is lehet, hogy a Vatikánban van egy ilyen teória is, nem csak a Harrison Ford szerint. Van egy ilyen teória, azt nem tudom, hogy tudod-e. És nem teljesen illegitim a teória, mert ugye amikor lerombolták a rómaiak a második jeruzsálemi szentélyt, akkor látjuk a Titus diadalívén, hogy hoztak el a Jeruzsálemből, a szentély kincseiből. Ugye egy hatalmas nagy menóra van például a Titus diadalívén ábrázolva, egy domborművön. Hoztak el a jeruzsálemi templomból kincseket, amelyek valószínűleg ott vannak valahol Rómában. Az, hogy a Fridláda ott lenne, az valószínűtlen, mert a második szentélyben már nem volt Fridláda egyáltalán. Ott már a Fridláda sem volt, és még más egyéb eszközök sem voltak megtalálhatók, de miért nem keresünk? Mert történetünk szempontjából mindegy. Ha csak megtalálják a Fridládát, attól én jobban fogok hinni Istenben, vagy kevésbé? Teljesen lényegtelen. Igazából teljesen lényegtelen. Nyilvánvalóan egy jó érzés lesz, és akkor bezzegelhetek egy, de jó, megmondtam, és 47 évig nem a kukába dobtam az életemet, de nem ezért tartom a parancsolatokat, mert van Fridláda, vagy nincs Fridláda. Amint a Messiás eljön, akkor abban hiszünk, hogy meg Fridláda is elő fog kerülni, de tény és való, tehát hogy nem fektettünk túl nagy hangsúlyt erre a Szent Grál-szerű kutatásra, ami a Fridládát illeti, pedig egyébként elég jó. Még egy dolog ezzel a kinyilatkoztatással, meg az ilyen típusúval kapcsolatban, hogy sajnos pláne ma, ez 3 napig lenne a címoldalakon. Ezért csináljunk akkor a felhajtást, hogy 3 napig a New York Times címoldalán legyen, hogy megtalálták Noé bárkáját, vagy megtalálták a Fridládát. Oké, okay, te akartál kérdezni valamit? Nem. Melyiket szeressem? Te onnan hátul. Aha, tök jó hír. Hál' Isten. Így van. A különbség az nem minőségi, hanem a mennyiségi. Más a feladat. Egyik sem rosszabb vagy jobb, hanem más a feladat. A Noahiták 7 törvénye a következő, és mindjárt meg fogok látni, az annyira azért mégsem egyszerű. A Noahiták 7 törvénye az a következő. Egy Isten hit, már ez sem egyszerű, nem? Azért gondoljunk bele, hát azért hány Isten szolgál az ember? Rengeteget, nem? Például...